Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. március 28-án sugárzott műsorát. A toronyőr visszapillant. Emlékműsor Bálint György íróról, Takács Mária összeállításában.
Bálint György író, publicista, kritikus, 1906. július 9-én született Budapesten. 1942-ben büntetőszázadban hurcolták, a Sztári Nikolszkoje melletti kórházban 50 éve 1943. január 21-én halt meg. Bálintot érettségi után nem vették fel az egyetemre, ezért a Kereskedelmi Akadémia egyéves tanfolyamára iratkozott be. 1927 elején szegődött az Estlapokhoz újságírónak. Kassák példáját követve versekírásával próbálkozott. Alig 20 évesen a Nyugatban jelentek meg első versei. Saját kiadásában 1929-ben Strófák címmel adta ki első verses kötetét. A bulvárlapokban láttak napvilágot riportjai, majd a publicisztikával jegyezte el magát. Kritikusi működését rövid recenziókkal kezdte. Nem mindig belső indítatásra, hanem hírlapírói feladatként színházi előadásokról, könyvekről írt szinte naponta. A kezdeti kényszerből írt, talán megélhetését biztosító kritikák után Bálint a két világháború között Magyarország egyik legismertebb kritikusa és publicistája lett. A versek iránti szeretete egész életén át végig kísérte, ez az érdeklődés hozta közeli barátságba József Attilával és Adival. Talán ő volt az első értő kritikusuk, azonosuló együttérzéssel védelmezte, elemezte, támogatta munkásságukat. A Nyugat első nemzedékének műveiről elemzéseket, kritikákat készített. A 30-as évek elején felfedezte az új irodalmi áramlatok prózaírói képviselőit, többek között Nagy Lajost, Kodolányi Jánost, Márai Sándort. Olyan költőkre is felhívta a figyelmet, mint Ady Endre, József Attila, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Vas István, Kis Ferenc és Berda József. Bálint György mindennapjait az újságírás, a rendszeres irodalmi munka határozta meg. A Pesti Napló állandó munkatársaként publikálta Magyarország és az Est hasábjain is. Írásait a reprezentatív folyóiratok is közölték, így a Nyugat mellett a Szép Szó, a Világirodalmi Szemle és a Gondolat. Többször jár külföldön, utazási élményeiről naplójegyzetekben számolt be. Megélhetési nehézségei rákényszerítették, hogy külföldi, főleg amerikai lapokban is tudósítson. Számos jelentős külföldi szerző kötetét fordította magyarra. Első publicisztikai kötete az Idő rabságában címmel 1935-ben jelent meg. A fiatalon, 37 évesen elhunyt Bálint György az újságírást a legmagasabb fokon művelte. Nem véletlen, hogy a Magyar Újságíróiskola az ő nevét vette fel. Írásaiban az elvi elemzés dominált. Röviden, tömören, pontosan írt, cikkei találóak, a meggyőzés erejével hatottak, irodalmi értéket képviseltek. Életében megjelent kötetei a már említetteken kívül a Jégtáblák, könyvek, koldusok, az Állatok dicsérete, Veszély Ázsiában, Búcsú az értelemtől. Utolsó írásaiban egyre gyakoribb volt a számvetés. A Visszapillantás című utolsó írásában így vallott önmagáról. Ha valahol félig kész gondolatokat, tisztázatlan ötleteket vetettek papírra, én ott voltam és közbeléptem. Szemmel tartottam minden gyanús eredetű szöveget. Illúziókat romboltam, tudatosan és elszántan. Üldöztem a gyengeséget, nem tűrtem a hazug vigasztalódást. Védtem valamit, amit ma már egyre kevesebben védenek. Elszánt voltam és következetes, és talán nem volt mindenben igazam. Maradék nélkül fogyok majd el, utolsó porcikám együtt semmisül meg az utolsó hibás szóval, amit kiírtok. Nyom nélkül szűnök meg, elvontan és tökéletesen. Eltüntetett szövegeim sorsára jutok, megszűnésem koronázza életművemet.
Bálint György Íj és Gyula Sarjú rendek című verses kötetéről 1931-ben írt tanulmányt, amely a magyar grafikában látott napvilágot.
Második verses kötetét adta most ki a Baumgarten díjas fiatal költő. Az új kötet új fejlődést, új szépségek tisztult kibontakozását jelenti. Egy gazdag, robusztus és mégis komplikált, senkit sem követő költő egyéniség áll most már előttünk. Különös, nagyon komoly hangon beszél hozzánk. Amíg hallgatjuk, eszünkbe jut a nagy televény, nedves földek gőzös kipárolgása, a természet örökké vibráló nyugalma és egységes sokfélesége. Ez nem az a bizonyos gicses földszag, amely újabban olyan kellemetlenül és agresszíven terjeng líránk berkeiben. Ez itt őserejű élmény, elszakíthatatlan örök rokonság a földdel, a fűvel, a folyóval, a természettel. Íj és Gyula tulajdonképpen intellektuális költő, mint Horácius vagy a legmodernebbek, de intellektualizmusának ez a természettel való összenőttség ad mély, végtelen perspektívájú hátteret. Ez a fiatal költő libapásztor volt Rácegres pusztán, és 5 évig tanult a Sorbonon. És a Rácegres pusztai szénaillat és a párizsi latin-francia kultúra tökéletesen és harmonikusan egybeolvad verseiben. Strófái súlyosak, formai és gondolatbeli differenciáltságukban is egyszerűek. Nem akad bennük olyan sor, szó vagy kép, amely csak véletlenül van ott, amely mással volna helyettesíthető. Néha olyan keményen összefogottak és tömörek, mint Berzsenyi versei, és emellett nem is lehetne maibb, modernebb. Különösen ott, ahol elementáris erővel kiállt soraiból a szegények sorsa, a szociális kérdés. Ilyenkor úgy döbörögnek dísztelen kemény sorai, mint csizmás, nehéz lábak fenyegető menetelése.
Babits Mihály novellás kötetéről, a Torony árnyékában és az Ödipusz király műfordításáról Bálint György tanulmánya 1931-ben jelent meg a Pesti Naplóban.
Egy kötet novella, a Torony árnyéka és egy kötet műfordítás, Ödipusz király. Két szépségekkel és kultúrával súlyos kötet. Bajos a kettő között a rangkülönbséget megjelölni. A konvencionális megkülönböztetés a fordításokat a második helyre tenni, hiszen a fordítás nem eredeti. De Babits műfordításai nem kerülhetnek ilyen alapon második helyre. Babits már régen bebizonyította, hogy a műfordítás is műalkotás. Szuverén művészi munka. Mint ahogyan vitathatatlanul szuverén műalkotás, Huberman, Beethoven interpretációja, vagy Moissy, Shakespeare és Ibsen interpretációja. Remek témákról csak remek író írjon, és remek írásokat csak remek író fordítson. Milyen nehezen jönnek rá, és főképpen nálunk, hogy igazi költői alkotásokat csak igazi költővel szabad fordítatni. Az Ödipusz királyt, az Ifigéniát, a Vihart éppen úgy nem lehet irodalmi kisiparosokkal fordítatni, mint ahogyan Beethoven hegedű versenyét nem lehet cigányprimással eljátszatni. Babits Ödipusz fordítása vagy Vihar fordítása egy művészi teremtő erő inspirációjában született meg. Ha Babits fordít, ha igazi költő fordít, akkor az eredeti mű téma a számára, mint ahogy az eredeti mű alkotója számára, téma volt az életnek egy darabja. A műfordító tehát művész, mert átadja magát az eredeti mű szuggesztív hatásának, hogy azután a művet újjáalkossa a maga nyelvén, a maga formáló eszközeivel. De ez még nem elég. Az eredeti mű szerzője lehet csak művész. A fordító azonban nem csak művész, hanem tudós is. Módszerrel kontrollálja az inspirációt. Belemélyed az eredeti műbe, analizálja, felkutatja rejtett értékeit, magáévá teszi a szépségeit. Mint művész, átéli az idegen művet, mint tudós, feldolgozza. 23 novella van a Torony árnyékában. Babits összes rövidebb elbeszélései. Ez a szám nem nagy, de ki méregeti számok szerint egy író munkásságát. Ha Babits eddig 23 novellát írt, ez azt jelenti, hogy eddig 23-szor érezte parancsoló belső szükségességét annak, hogy novella keretekben revelálja érzéseit. És jelenti azt is, hogy 23-szor találta meg lelki állapotainak és mondani valóinak tökéletesen adekvát kifejezéseit a novella forma nyelvén. Mert a művészet, mint Benedetto Croce mondja, nem más, mint a tökéletes expresszió. Tökéletes képzeletforma, amelyet egy lelki állapot magára ölt. És Babits 23 novellája 23 lelki állapot maradéktalanul teljes és szuggesztív kifejezése. Ennyit lehet hirtelen odavetve megjegyezni a két új Babits könyvről. Megjelenésük a bágyat és közömbös júniusi napot az év irodalmi életének egyik legfontosabb dátumává avatja.
Kassák Lajos Munkanélküliek című regénye 1933-ban jelent meg. A Pesti Naplóban közölték Bálint György kritikáját, most ezt ismertetjük hallgatóinkkal.
Munkások életét írja le ebben a könyvében is Kassák Lajos, aki alapos ismerője ennek a témának. Arról ír, ami ma a legnagyobb és legmélyebb tragédia a munkás életében, a munkanélküliségről. Régebbi könyveitől eltérően ennek a regénynek nem a tömeg a hőse, hanem egy ember, egy fiatal munkanélküli. A tömeg csak ritkán jelentkezik, inkább csak keretként szerepel a főhős pszichikai életrajzához. Passzív ember ez a fiatal munkás. Az öntudatlanul, tervszerűtlenül csak önmagának élő, az élet kérdéseivel bizonytalanul szembenéző munkás embernek a típusa. Talán ezért olyan végtelenül szomorú és tragikus a sorsa. Lassan, fokozatosan őrlődik fel és semmisül meg a munkanélküliség szörnyű malomkövei között. Nem harcol, nem öntudatos. A nyomor nem teszi lázadóvá, csak kétségbe esetté, elesetté. Ez az egyre tompultabb, egyre kétségbe esettebb, rezignált hangulat tölti be az egész regényt, ez ül minden szereplőjének lelkén. Kassák kiváló pszichológiával, finom hangulatokkal és színárnyalatokkal festi meg ennek a lelkiállapotnak minden apró mozzanatát és fejlődésének elhatalmasodásának állomásait. Megoldási módot nem mutat, nem szól arról, miképpen lehetne megváltoztatni ezt az állapotot, és csak egy-két epizód alakon keresztül sejteti, hogy vannak más fából faragott emberek is, akikből az állapotok más hangulatokat és mozdulatokat váltanak ki, mint tragikus főhőséből. Kassák ebben a könyvében kiemelt egy típust a sokaságból, tárgyilagosan, elmélyedően, költői erővel elemzi, de a következtetések levonását és az állásfoglalást az olvasóra bízza. Művészi finomságokban gazdag, kétkötetes regénye őszinte sikerre számíthat.
Radnóti Miklós Lábadozó szél című 1933-ban megjelent verses kötetéről Bálint György a Nyugatban írt kritikát.
A Nyugat egyik nemrégi számában Babits Mihály újabb irodalmi jelenségeket összefoglaló tanulmányában megemlékezett már Radnóti új verses kötetéről. Hibákra mutatott rá, de jelezte, hogy Radnótit tehetségesnek és költőnek tartja. A kötet jó oldalaira, tanulmányának sajátos témája miatt nem terjedt ki. Hadd essen most itt szó arról, ami Radnóti új verseinek erőssége és értéke. Szeretem Radnóti Miklós verseit. Szeretem azt a komoly és alig észrevehető pátoszt, mely strófáiból kicseng. Ez nem a szokásos, kissé ódai hang, mely együtt jár a bukolikus költészettel. Önkéntelen pátosz ez, a tömegek mozgásának, a társadalmi események történésének természetes, hogy úgy mondjam, potenciális pátosza. Radnóti verseiben a természeti elemek, a virágok, az állatok, a hegyek, a szél, rendszerint emberi hangulatok, érzések, és igen gyakran szociális események szimbólumai. Szellő, holdfény, szagok aktív forradalmárokká válnak a következő strófában. Ó, tavaszra már zöld kontyú csemetefákat is, csemeteszellők agitálnak, és késeket hordoz a szaladó holdfény majd a guggoló mélaszagoknak. A társadalom és a természet egységbe olvadnak Radnótinál. A természet nála szakadatlan kis forradalmak és harcok végtelen szövevénye, és a társadalmi forradalom természeti jelenség. Az utóbbira példa ez a néhány szép sor. Fizess erős cipőt, és elmegyek napnak Indiába sütni, hol fehér utcákon reggel a lázadás szalad, szép rőt haján a fiatal tömegekkel. Vagy elmegyek fényleni hónak az erdélyi tetőkre, hol balladák himzett szoknyáit fújja feketén éjjel a szél, mert szél se fúj itt már. Személyes versek ezek, és mégis kórusként hatnak. Talán ez teszi őket vonzóvá és hatásossá. Emberi írások. Forradalmiságuk nem elhatározott és szárazon programszerű, hanem a költő pszichéjének szerves része. Radnóti új kötete felfelé mutat az értékes fiatal költő eddigi rövid fejlődési vonalában.
Kodolányi János Küszöb című novellás kötete 1933-ban jelent meg, erről Bálint György a Pesti Naplóban közölt kritikát.
Joggal nevezi Kodolányi kisregényeknek ezeket a novellákat. Regény, novella. Ezek az elnevezések nem csak a terjedelemre vonatkoznak. Kodolányi új kötetének elbeszélései terjedelemben nem haladják meg a rendes novella méreteket, és mégis regényeknek illenek be. Megvan bennük az, ami a regényt regényé teszi. A nagyvonalú, szélesen megalapozott felépítés, a hősök sorsának fejlődése, a nagy társadalmi perspektíva. A regény áttekinthető, összefoglaló és kritikai képet ad az életről, vagy az élet egy nagy szektoráról. Kodolányi novelláiban megtaláljuk ezt a regényszerű súlyt és formátumot. Elbeszélései súlyosan tömörek, néhány szóval, néhány mondattal tud embereket, társadalmi csoportokat, kollektív eseményeket és válságokat megeleveníteni és kifejezni. Egyes novelláinak tömörsége szinte drámai. Kemény realizmus, éles valóság ábrázolás, ez volt Kodolányi első írásainak legkiemelkedőbb jellemvonása. Ma már Kodolányi túljutott ezen a fejlődési fokon. Amit ma ír, az több, mint puszta ténymegállapítás. Illetve Kodolányi eljutott egy magasabb rendű ténymegállapításhoz. Már nem csak az élet külső jelenségeit állapítja meg, hanem az élet nagy, immanens végzetszerűségeit is. Parasztok, vidéki urak, banditák, forrongó és kikristályosodó fiatalemberek életének leírásán, egyének boncolgatásán keresztül mutatja meg azokat a kérlelhetetlen társadalmi erőket, amelyek az egyén lelkét láthatatlanul formálják és irányítják. Általában e látszólag naturalista történetek alakjai és eseményei mind szimbolikus csengést kapnak, többet fejeznek ki, mint aminek látszanak. És itt válik az élet kemény látású leírója minden költőiség gondos kerülése mellett költővé.
Veres Péter az Alföld parasztsága című 1936-ban megjelent könyvéről a gondolat márciusi számában olvashattak az érdeklődők Bálint György tollából.
Veres Péter nem annyira a parasztoknak szól, mint inkább a parasztokról. A magyar közvélemény nagy része alig ismeri a szegény parasztot. Igazi életéről és lelki világáról kevesebbet tud, mint egyes divatosabb, egzotikus néptörzsekéről. A magyar paraszt, a kispolgárok, sőt a legtöbb kispolgári intellektuel számára még ma is annyi, mint Göre Gábor, Sokoró Pátkai és Gyöngyös Bokréta. Veres Péter nagyszerű kiskönyvében végre megírta az alföldi szegény parasztság természetrajzát. Az alföldi törpebirtokosról és nincstelen földmunkásról a rideg parasztról. Módszeresen világítja meg minden szempontból, leírja földjét, termelését, építkezését, szokásait, művészetét, erkölcsét, vallási életét, gazdasági helyzetét, öntudatlan és amennyire vannak, tudatos szociális törekvéseit. Ezt a kiskönyvet természetesen nem szabad szociológiai szakmunkának tekinteni. Veresnek, A kitűnő és bátor parasztírónak és parasztentelektüelnek nem az volt a célja, hogy kisterjedelmi munkájában tudományosan feldolgozza a magyar parasztkérdés félelmetesen nagy komplexumát. Munkája elsősorban dokumentum, súlyos és megdöbbentő leleplezés. Egy öntudatossá vált, nagyszerű tehetségű paraszt feláll, és bejelenti, íme így élünk, ezek vagyunk. Hangja tiszta, kemény, pátoszmentes. Nagy szavak nélkül, kimérten, igazi ridegparaszti egyszerűséggel közöl félelmes tényeket. Logikusan lát, tudja az összefüggéseket, a társadalmi erőket. Nincsenek illúziói, nem beszél reformokról, és nem vár semmit felülről. Mérhetetlen távolság választja el azoktól a kispolgári intellektüelektől, akik most olyan sokat foglalkoznak a paraszt kérdéssel. Ha gyakorlati követeléseket nem is állít fel könyvében, és nem is tisztázza a megoldási lehetőségeket, minden esetre határozottan megállapítja, hogy az alföldi szegény parasztságnak a mostani gazdasági helyzetben nincs jövője. De gazdaságunk átszervezése is lehetetlen a kapitalizmus törvényein belül. Nincs tehát más választás, felszabadulás vagy pusztulás. Hogy bizonyos fasiszta körökben örömmel fogadták Veres Péter könyvét, ennek két oka lehet. Az egyik a határozott megoldási javaslatok hiánya, a másik, és ez a fontosabb, a magyar fasisztáknak az a törekvése, hogy minden paraszt értéket megnyerjenek maguknak, és így a paraszt mozgalmakat ügyesen ártalmatlanná tegyék. Veres Péter csodálatosan férfias és őszinte válasza egy hetilap legutóbbi számában valószínűleg megérteti majd fasisztáinkkal, hogy fáradozásuk ebben az esetben teljesen reménytelen.
A Magyarországban jelent meg 1937-ben Bálint György kritikája Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című könyvéről.
Előszavának első mondatában kínos ügynek nevezi Karinthy azt az esetet, amelyről könyvében beszámol. Az ügy csak ugyan kínos. Nem csekéség, ha egy írónak benéznek az agyvelejébe. Hogy úgy mondjuk, helyszíni szemle ez, váratlan és kíméletlen bepillantás a gondolatok és a művek keletkezésének helyszínére. És mindez annál súlyosabb, hogy az író, bár e műveletben érthetően szenvedő szerepet játszik, mégis bizonyos fokig cselekvően is jelen van, megbolygatással fenyegetett szemlélete páni feszültségével. Igen, kínos ügy, minden tekintetben. A testi ügyek általában kínosak, ha nagyon felhívják magukra a figyelmet, ha eluralkodnak a tudaton, ha zsarnokian nőnek a szellem fölé. Karinthy démoni erővel számol be erről a kínos ügyről. Igen, démoni a helyes szó. Démoni az az erő, mellyel itt a szellem az anyag fölé, az elme az agy fölé emelkedik. Sohasem került még tudtunkkal író, eszmélő és gondolatszerve ilyen drámai válságba, és ebben a válságban mutatkozik meg a legtökéletesebben ennek a zseniális írónak egész hatalmas szellemi és művészi fölénye. Lélegzet elállító emberi izgalmat jelent az olvasó számára az a harc, amit az írói tudat és zsenialitás magányos fénysugara folytat a fenyegető sötétséggel. Ha Karinthy nem tett volna egyebet, mint hogy mesterien leírta betegsége keletkezését, fejlődését, a műtét lefolyását és a megzavart testi egyensúly lassú helyreállítását, ez is már önmagában ragyogó irodalmi tény volna, de ebben a könyvében többet ad. A hősies önmegfigyelés csodálatos eposzát. Minden mondata, minden képe megrázó élmény, vakmerő, veszélyes kalandozás az öntudat és az öntudatlanság határán. Minden tárgy, minden emberi dolog, amit megemlít, különös, varázsos fényt kap ebben a helyzetben. Vannak víziói, félálom, fél öntudat hangulatai, melyek Proust vagy Joyce legszebb hangulataival vehetik fel a versenyt. Például az a nappali álom, az a képzettársítás sor, amelynek végén riadta nyargaló félkutyának képzeli magát a széthasítással fenyegetett öntudat. Ezt a látomást sohasem fogom elfelejteni. Kínzóan idegződött belém, amikor elolvastam, és azóta, ha néha eszembe jut, már-már az az érzésem, hogy én álmodtam. Általában egész idő alatt
Míg ezt a műfajilag meghatározhatatlan remek művet olvastam, úgy éreztem, hogy tulajdonképpen a saját koponyám körül utazom. Hálás vagyok Karintinak ezért a könyvért, sok részletéért, megrázó igazságaiért és szépségeiért, de legfőképpen azért a törhetetlen, tiszta és heroikus hitéért, melyel a sötétség és a bomlás minden alvilági erejével szemben ragaszkodik a világos, emberi öntudathoz.
Következik Bálint György Két Adi Emléktábla című tudósítása. Ezt a Pesti Napló 1937-ben közölte.
Két Adi Emléktáblát láttam néhány perc alatt. Az egyik az Andrássy út falában hirdeti, hogy ott üldögélt néha éjszakákon át a költő. A másik a közeli szanatórium röntgen intézetének falán húzódik meg szerényen, és nem hirdet semmit. Az előbbin Adi szimbolikus márvány alak, az utóbbin néhány halvány foltot és vonalat látni ezzel a szöveggel: Adi Endre, 1913. december 4. Ez az emléktábla Adi mellkasának röntgen felvétele. A bordák mögött egészen finoman kivehető a két tüdőszárny. A szívet, sok száz Adi vers fő motívumát alig látni, inkább csak sejteni. A kép egyszerű, sötét keretben szinte eltűnik a sűrűn illusztrált falon textilgyárosok, vesélyi és idős hölgyek epekövei között. Nincs benne pátosz, mint más emléktáblákban, nem akar mély hatást tenni a nézőre. Tárgyilagosan, szűkszavúan közli, hogy milyen volt Adi Endre tüdeje és szíve 1913. december 4-én. Bizonyára vannak versek, amelyek arról tanúskodnak, mit gondolt és érzett Adi abban az időben. Lehet, hogy december 4-én írt verset a Kilátott engem kötet valamelyik darabját. A röntgenvizsgálat után talán felment a szobájába és írt. Kilátott engem. A főorvos, aki látta őt, most itt áll a berámázott mellkas előtt, és emlékezésekbe merülten nézi. Úgy látta Adit, mint nagyon kevesen. Látta szívének, a nagy harangvirágnak finom remegéseit. Az aortát is látta, és nem találta egészen rendben. Rámutat a képen a szív helyére, és bizonyos megnagyobbodásokról beszél. Tűnődve hallgatom, és arra gondolok, hogy végeredményben ez is irodalomtörténet. A költőre minden jellemző, még a szíve is. A tüdőben nem volt semmi elváltozás, mondja mellettem csendesen tudós hangján a főorvos. Hála Istennek, legalább itt nem volt semmi baj. Mennyivel több Adi magyarázattal árasztották volna el a világot, ha ez a kis kép homályos foltokat mutatna a tüdő csúcsoknál. Elfogódottan nézem a képet. Igen, ezek az erős bordák, ez az elmosódott beteg szív, ez a szabálytalanul működő aorta, ez a kifogástalan tüdő, ez Adi. Általuk élt és általuk halt meg, és az is bizonyos, hogy hatottak a költészetére. De az igazi, a teljes Adit mégis hiába keressük-e röntgenképen, mint ahogy hiába keressük a márványtáblán is. Az igazi, a teljes Adi valahol a gyenge aorta és az ünnepélyes márványprofil között lebeg, közel mindkettőhöz, és mégis távol tőlük, izzón, nyugtalanítóan, és egy kissé mindig megfoghatatlanul az örök zenéjű versorokban.
A Szabad Európa Rádió 1993. március 28-án sugárzott műsorát hallották Takács Mária összeállításában. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.